ismételten szeretnék köszönteni minden érdeklődőt a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szalvári Egyetemi Központ és a könyvtár nevében a Hit és Tudás Fejlődés Sorozat nevű programján. Sokukkal találkoztunk 3 héttel ezelőtt is, és örömünkre szolgál, hogy a mai estén is sikerült ezt a termet megtölteni. Azt gondolom, hogy mindannyiunkat az előadás témája és az előadó személye hozott ma ide, ezért nincs is más teendő, mint hogy megkérjem dr. Né. Norbert egyetemi lelkészt, hogy tartsa meg a mai estei előadását.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy újra elfogadták a meghívást, hogy ezeken a előadásokon egy kicsit napra készítjük a Bibliával kapcsolatos ismereteinket. Ma délután, hogy készültem el az előadásra, arra gondoltam, hogy hát, hogyha 3 hét szabadságot kérhetnék önöktől, akkor is ki tudnánk tölteni ezt az időt jó beszélgetésekkel, meg izgalmas hozzászólásokkal és kérdésekkel. Szóval a legnagyobb gond az, hogy hogyan lehet bele sűríteni rövid időben mindezt a témát, amit az őstörténet és a mitológia kapcsolatában el kell mondani. A Bibliáról, amikor beszélünk, előző előadásokban ezt kevésbé fejtettem ki, csak gondoltam, most innét indulnánk ki, hogy amikor a Bibliáról szólunk, akkor valójában nem egy könyvről van szó, hanem hát 72 könyve van a Szentírásnak, és hogy ez picit olyan, mint egy könyvgyűjtemény, tehát mindegyiknek más az emberi szerzője, más az a kulturális közeg is egy kicsit, vagy egy csoport és közösség, ahol azok megszülettek, más-más szerzőtől erednek. Azt is mondhatnám, hogy egy ilyen információ áradat és ilyen kulturális gazdagság sűrűsödik benne. A Gárdonyi Géza szavai jutottak eszembe, egyik szép versében írja, hogy amikor a Bibliáról van szó, akkor valójában egy egész könyvtárat tartunk a kezünkben. Szóval ilyen sokszínű Biblia az, ami a kezünk ügyében van, amikor a Biblia és a mitológia kapcsán gondolkodunk. Észre kell vennünk, hogy az iratoknak más műfaja van, más a kultúrtörténeti háttér, amiből azok erednek. És azt is mondhatnám, hogy Istennek ez az üzenete belebújt ezekbe az irodalmi műfajokba, az Istennek az üzenete, az megihlette azokat a szerzőket, akik 3000 évvel ezelőtt elkezdték a Szentírásnak, az általános ismert könyveit írni, egészen az első század végi Krisztus után. Szóval sokszínű a Biblia, van benne egészségügyi előírás, és aztán van benne sínai törvényhozás, és van benne profécia, van benne futurológia, van benne jövendőlés is, van benne szerelem, van benne harc, folyik benne a vér, ezt már egyszer mondtam, szóval minden megtalálható benne, és ezért mondom, hogy nem is szabad belesűríteni őket úgy, mint hogy egy könyv volna, hanem mindig kell látni azt, hogy ez egy könyvtár igazából, egy könyvtár, ami a kezünkben van. Mint egy világszínháznak sok ezer évnyi jelmeztára lenne benne. Egy érdekes segédtudományra szeretném fölhívni a figyelmet, ami az előadásom során egy kicsit a készületemet segítette. Ez az értelmezésnek a tudománya, hermeneutikának hívják. Ugye ez mindig fontos, amikor bibliai könyveket vesszük a kezünkbe, ugyanígy a Teremtés könyvénél is, hogy hogyan is értelmezzük ezt az írást. Vagyis mi az eredeti szándék? Azt is mondhatnám, hogy ki a feladója ennek az írásnak. Ez is kiderül ebből, hogyha az értelmezés, a tudománya, az ott van a kezünk ügyében. Hogyha idegen nyelvből valaki neki áll fordítani, akkor hamar rájön arra, hogy felcsapja a szótárát, és egy-egy szónak van 20 jelentése is, és hát nehéz kiválasztani, hogy melyik legyen az a legjobb, ami a szövegkörnyezetben beleillik, abba a kulturális formába, abba az irodalmi műfajba, melyik az, amit meg kell találni akkor, amikor valaki Bibliát fordít. Azt is mondhatjuk, hogy kockázatos a fordítás, mert ferdítés is lehet belőle, interpretáció is születhet belőle, És a Szentírásnál is, amikor fordítják a Bibliát héberről görögre, vagy görögről latinra, vagy a modern nyelvekre, ez mindig egy nagy probléma. Csak gondoljanak bele, hogyha 20 jelentése van egy szónak, amit megnézünk, akkor mindjárt nem mindegy, hogy egy szövetségkötés, vagy egy házassági eskü, mondjuk, hogyha 20 féleképpen értelmezünk, elég zavaros dolgok történhetnek akkor, hogyha nem találjuk meg azt a szót, ami igazán a legfontosabb, amik összefüggésben vannak az eredeti szöveggel. Tehát kell a nyelvtan is hozzá, kell hozzá a háttér, a kulturális háttér és az irodalomnak az ismerete is. Hát nagy képűség lenne, hogyha azt mondanám, én ezeket mind értek, hanem inkább csak azt mondanám, hogy próbáltam utána járni és utána olvasni, és hát így fogadják ezt az előadást, hogy az egyház is, akit próbálok képviselni, mindig arra törekedett a történelme során, hogy helyesen értelmezze az írást, hogy az eredet és a folytatás az ne váljon szét, ne legyen törés közötte. Éppen ezért mondjuk, hogy a Biblia istene, az az egyház istene is. Szóval, ahogy mondtam, nem esik 72 magánillatra szét a Biblia, hogyha felnyitjuk, hanem a világ teremtésétől egészen Szent Jánosnak a látomásai rögzítő könyvig terjedő időszak, ez majdnem 3000 év, hogyha egész pontosan utána járunk a egyes könyvek keletkezés idejének, akkor ami mégis összefogja ezeket a 72 könyvet, ezeket a magániratokat és könyveket, az a közös szerző, hogyha isteni szerzőre, és az isteni sugalmazóra gondolok, összefogja a mindenkori címzettek, mert hogy mindegyik könyv az embereknek íródott. A Biblia összes könyve annak az embernek íródott, akit az Isten boldoggá akar tenni. Aztán, ami még összeköti a közös szerzőn és a címzetten kívül, az, hogy Istennek az akarata megnyilvánul minden könyvben valamilyen szinten tetten érhető. Egy kép jutott eszembe, hogy készültem erre az előadásra, olyan ez a 72 könyvből álló Biblia, mint amikor hát van egy kerekasztal beszélgetés, 72 ember vesz rajta részt, ugye mindenki más családból jön oda, más a neveltetése, más a műveltsége is, és hát vannak pro-kontra érvek, ki így látja a világ eredetét, ki úgy látja, aztán ütköznek ezek az érvek, néha van benne ellentmondás is, és a végén ez a 72 ember egy záró nyilatkozatot ad ki. Na hát, ettől van közös szerzősége a könyvnek, mert ez a záró nyilatkozatot nem a 72 ember ügyessége produkálja a kerekasztalnál, hanem az Isten sugalmazó lelke. Érthető, hogy egy nagyszabású műről van szó, amit nem fülbesúgtak, nem gyorsírók jegyzeteltek, nem is az égből szórtak le. A segédtudományok, amik rendelkezésünkre állnak, a nyelvészet, a régészet, az irodalomtörténet, és ezeknek az adatai, azok egy-egy írásnak a korát, műfaját és a tulajdonságai vonásait nagyon pontosan már rögzíteni tudják. Vagyis az is kimutatható minden egyik könyv kapcsán, hogy valós embereknek az élményei húzódnak a leírt történetekben. Hogy észre kell venni, aki hittel olvas, hogy ezek olyan történetek, amelyek emberekkel történnek, akik előttünk jártak. És azért furcsa az egy kicsikét, mert hogy mi a nyugati kultúrában ilyen mérnök beállítottságok vagyunk, egy picikét, ha szabad ilyet mondanom, vagyis az adatok bűvöletében élünk. Hát minket az adatok érdekelnek, ilyen, mint egy lexikon, hogy minden paramétert akarunk dolgokról és személyekről ismerni és tudni. Nagyon érdekes, hogy ez egyszer az igazság az nem a részletekben és az adatokban, meg az információkban rejlik. A Biblia keleten keletkezett, nem egy nyugati civilizációban. Egyébként erről is érdemes volna elgondolkodni, hogy ha mondjuk nyugaton keletkezett volna, vajon lett volna egy aszték Kolumbusz, aki elhozta volna felfedezve Európát, ezeket a könyveket, vagy hát mit hozott volna. Szóval tőlük kaptuk már, mint keletről egyébként a gyógyítás tudományát, a filozófiát, a matematikát, a modern írást, és amit a kereszténység és a zsidóság üdvösség történetnek hisz, azt is onnét kapjuk, azon népeken keresztül. Szóval keletről, ahol nem az adatok számítanak, hanem a történések. Vagyis a Szentírásnak, amikor a így nézzük a könyveit, akkor picit néha az adatoktól érdemes elvonatkoztatni, így tudjuk csak hittel olvasni. Első gondolat, amihez elérkeztünk, hogy egy fontos kérdést kell föltennünk, hogy könyvvallás-e vajon a kereszténység. Mert hogy a mitológiával való kapcsolat, az felveti azt a kérdést, hogy könyvvallásnak számít-e a kereszténység. Akár ugye más vallásokat is lehetne most itt még megemlíteni, így a zsidóságot és a mohamedánoknak a hitét és az iszlám, tehát az iszlám vallást konkrétan, hogy vajon könyvvallás-e. Ugye van egy olyan történelmi tény, ami kicsit ránk erőlteti magát, ez a reformációhoz kötődik. A reformáció idején ugye elindul a könyvnyomtatás, ami hát felpörgeti a reformáció tanainak is a terjedését, és pont emiatt, hogy egy 16. században volt egy olyan élménye az emberiségnek, hogy hát, mint hogy a kereszténység ez a könyvhöz, amit kézbe adnak, nyomtatva megjelenik, mint hogy ehhez kötődne egy könyvvallás volna. Tehát kicsit úgy kezdett élni a Krisztus követők élete, és a zsidóság is ilyen értelemben, mint hogyha a köztudatban, mint hogy a könyvvallás lenne. Vagyis a szent könyvet automatikusan úgy értelmezte, mint amit a mennyből hullattak le, és azt különböző nyomdákban aztán sokszorosították. Pedig ma arról szeretnék beszélni, hogy a kimondott szó, az isteni üzenet, a profétáknak a meghirdetett beszédei, és az, hogy lejegyezték ezeket, a között néha több száz év eltelt. Az isteni üzenet elhangzása és annak lejegyzése között komoly időfaktorok vannak. Amikor a zsidóságra, a kereszténységre és az iszlámra, mint könyvvallás fogalmát alkalmazzák, akkor valójában ez csak megszorításokhoz szabad tenni. Mert nagyon kérdéses az, bármelyik vallás tekintve, különösen a kereszténységet, de ugyanígy van ez a zsidóság kapcsán is, hogy ezek kész könyvek lennének. Egyik bibliai könyvről sem lehet azt mondani, hogy az ugye egy kompakt írás lenne, amit egybe megírtak volna, és később ne toltak volna hozzá bizonyos részeket. Inkább arról lenne szó valójában, hogy a kereszténység, amikor elkezdi használni a szentírások könyveit, akár az Ószövetségét, akár az Újszövetségét, liturgikus összejöveteleken használta ezeket. Egyébként a zsidóság is így használta. Vagyis a zsinagógákban olvassák a prófétai írásokat, babiloni fogságban emlékeztek azokra a prófétai szózatokra, amelyek fenyegették a népet. Ha nem térnek meg, akkor büntetés lesz Isten részéről az életükben, megtapasztalják majd Istennek a haragját, vagy a vigasztaló proféciákat hallhatták ott a fogságban, Babilonban a zsidók. Szóval azt látjuk, hogy liturgikus célok, imádságok alkalmával hangzottak el, vagy kerültek felolvasásra ezek a szent szövegek a zsidó kultúrában. De a mindennapi életnek is része volt a szent könyvekkel való kapcsolat, mert hogy a törvénynek az előírásai, a zsidó törvények, azok gyakorlatilag szabályozták az ünneplésnek a rendjét, sőt, tisztasági szabályokat is jelentettek, meg étkezési szabályokat, amely gyakorlatilag átjárta a mindennapjaikat. Egy rövid, érdekes kitekintés, hogy panorámát tegyünk, mert szerintem ez elég izgalmas, remélem nem vagyok elfogult, és önök számára is az lesz. Szóval a régi egyiptomiak felfogása az volt, hogy az ember az elmúlik, a testen elporlad, kicsit drasztikusabban mondva elrohad, és az írások azonban tovább éltetik az embert, azon emberek ajkán és szívében, akik az ő írásaikat majd olvasni fogják. Ez volt az egyiptomi hozzáállás az írásokhoz, és hát ismerik az egyiptomi írásokat valóban, akikhez azok kötődnek, személyhez, ha lehet kötni, valóban az utókor, amikor őket olvasta, akkor éltette az emléküket. Egyébként tudjuk azt, hogy azért még ma is kísértés, hogy sokan azért ragadnak könyvet, nem biztos, hogy mindig egy tollat, hogy könyvet írjon, nem biztos, hogy mindig tehetségből, hanem az is előfordul azért, hogy majd az utókor emlékezzen rájuk, vagy legalábbis forgassák, vagy a polcon elhelyezzék a könyvet. Az írásnak az egyiptomiak már a leírt szónak mágikus erőt tulajdonítottak. Ennek ellenére még sincsen náluk szentírat, nincsen úgy, mint ahogy a zsidóknál, meg a keresztényeknél van. A görögöknél annyi szent irat forgott közkézen, hogy azt már nem lehetett követni. Főleg, hogy a görög misztérium vallásokra gondolok. Szinte ez vezetett ahhoz, hogy meg is feledkezzek a görögök ezekről a szent iratokról. Platón ezért állította, hogy veszélyes az írás. És ugye Platónnak a gondolatait is az ő tanítványaitól ismerjük, mert hogy nem tőle. Vagyis a filozófusok szerint a fontos dolgokat, az igazi filozófusok szerint íratlanul kell megjegyezni. Mert hogy ami igazán fontos, azt úgy is megjegyezzük. A szent iratok minden zsidó számára megközelíthetők és elérhetők voltak, ugyanígy a keresztények számára is. Csak erre a gondolatra szeretnék hivatkozni, hát azért volt elérhető, mert a liturgikus összejöveteleken ezeket használták, és a hétköznapi tisztasági, vagy mosakodási, vagy étkezési szokásaikban ez jelen volt. A görögöknél a józsrában számítottak igazán ezek az iratok, ahol ezek az iratok valójában igaz, hogy közkézen forogtak, de annyi volt belőlük, hogy igazából az eredetit azt elég nehéz volt megismerni, mert hogy az történt, hogy az eredeti szövegen mindenki egy kicsit változtatott és módosított. Olyan ez, mint egy jobbfajta pletyka, amit picit, ha mindig megtoldunk, valami egészen ellenkező jön ki belőle, mint ami valójában történt. A szent írások közül az ókorban voltak olyanok, amelyeket liturgiában használtak, és ahogy mondtam, voltak olyanok is, amit liturgián kívül. Az egyiptomiaknál, a másolásnál az, hogyha keletkezett egy hiba, vagy észrevették, hogy hát itt elhibázta a szent szövegnek a másolatát, akkor azt mindig helyreállították az eredetit. Tehát nem engedték, hogy tovább folyjon ez a hiba, és aztán az rosszul másolt szöveget, hibás szöveget, azt tovább másolják. Görögök sokkal lazábban kezelték a kérdést, mert úgy gondolkodtak, hogy hát egy kicsit, ha magyarázzák, vagy egy kicsit értelmezik, az még segít is az olvasásnál. Ezért volt az, hogy náluk képtelenség számon tartani olyan fix szemszövegeket, amik hivatkozási alapok lehetnének, akár egy kultikus összejövetelen is. Nagyon érdekes a görögöknek az elvárása, hogy ők azt várták el, hogy egy önmagát kinyilatkoztató istenség az a nyelv művésze legyen. Hát az legalább rímelve nyilatkozzon meg. És érdekes, hogyha összehasonlítjuk az egyiptomiakkal, akkor nekik csak egy kívánalma volt a megnyilatkozó istenséggel szemben az egyiptomiaknak, hogy a legősibb egyiptomi dialektusban nyilatkozzon meg az Isten. Hát egy kicsit így, hát az eget így ezekben a vallásokban, vagy kultuszokban, így az emberi elvárás szempontjából komoly nyomás alatt tartották az emberek. A bibliai őstörténetről szeretnék egy pár fogalmat tisztázni. Először is, hogy ez az őstörténet, ez micsoda. A Teremtés könyvének az első 11 fejezetét mondjuk őstörténetnek, amiben az emberiségnek, az embernek az eredetét látjuk, és a népeknek az eredetét látjuk. De érdekes, mert hogy ezekben a fejezetekben ritkán gondoljuk bele, például a Káin-Ábel történetet, vagy éppen a vízözön történetét, vagy a bábeli toronynak a történetét. Tehát ez is hozzátartozik az ős történethez. Tehát nem csak az ember emberiség és a világ eredete, hanem a civilizáció kultúra eredete is, és benne a bűnnek a megjelenése, ami ugye elkezdődik a testvér, nem is a testvérgyilkosság, hanem a bűnbeesésnél, és hát folytatódik a testvérgyilkosságnál, Káin-Ábel történetében, és aztán kulminálódik a bábeli toronynak az építésében. Tehát ezt nevezzük őstörténetnek. Az őstörténetnek a miben léte az így határozható meg. A Teremtés könyvének első fejezeteiben azt látjuk, hogy az emberi szerző az a múltba tekint. Hát nem azért, hogy nosztalgiázon, hanem ő a saját korának a gyermekem, aki jó irodalmár volt egyrészt, ismerte a történelmet, tudott arról a zsidó történelemről, amit gyakorlatilag apáról fiúra szállt, ismerik a zsidó húsvétnak a történetét, a család legkisebb tagja rákérdez, mit is ünneplünk. Tehát benne éltek zsigerét menően ezek az emberek a saját történelmükben, vérbe volt írva, hogy mi a történetük és a történelmük. És gyakorlatilag számukra világos volt, hogy az Isten először, mint szabadító jelenik meg. Aztán utána beszéltek arról, aki vezeti a népet. Aztán, aki országot, jövőt és utódokat ígér, a szövetség Istene. És csak jóval később gondolkodik el ez az izraeli ember, ez a zsidó ember arról, hogy hát, hogyha ez az Isten megszabadít, ez szövetséget köt velünk, ez vezet minket, ez országot, utódokat ad, jövőt ad, akkor mit csinálhatod kezdetben? Honnét jöhet mindez? Meg hogyan indult be az egész emberiségnek a története, ami aztán a Szentírásban 12. fejezetétől a Teremtés könyvének Ábrahám történetével foglalkozik és folytatódik. Vagyis visszanyúl ez az emberi szerző a múltban, és a saját korának kifejezés módját használva leírja az eseményeket, hogy mik történtek. Teológiai nyelven van egy furcsa fogalom erre, magyarul mondom csak, okkeresésnek hívják. Ez, hogy a jelenből visszafordulunk a múltba, és keressük azt az okot, ami megmagyarázza a jelen helyzetet. Magyarul arról van szó, hogy az a emberi szerző, aki a Teremtés könyvének az őstörténet részét leírja, leírják, több szerzőről is van szó, vagy szerzőiskolákról, amikor ők ezt leírják, akkor valójában keresik a jelenből kiindulva ezeket az okokat, hogy mik vezettek ahhoz a bűnhöz, ahhoz a rendetlenséghez, ahhoz az elesettséghez, vagy a történelem azon zavaros pontjaihoz, amiben említettem múltkori alkalommal, hogy a babiloni fogsághoz jelentősen kötődnek, különösen a teremtés történetek. A teremtés történetről még annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak ez az okkeresés jelenik meg benne, hanem van egy másik műfaj is, amikor is a Biblia emberi szerzője a jelenből visszanyúl a kezdetekhez, és ebben a visszanyúlásban nem egy okkeresés van, hanem a hogyan próbálja feszegetni. És egy kicsit a bibliai őstörténet természetének vonásairól szeretnék beszélni. Az egész őstörténet leírásának, meg Isten sugalmazó lelkének a tevékenysége, hogy mozgatja ezt az emberi szerzőt, az arra van kihegyezve, hogy ne történeti ismereteket közöljön, mert nyilván ilyet nem lehet, hiszen nem volt senki emberi tanulja a teremtésnek, hanem valójában egyetlen célja van, hogy az egész őstörténet egy hitbeli döntésre akar felhívni. Aki olvassa az őstörténetet és benne a teremtés történetet, az valójában azt szeretné ez az emberi szerző Isten sugalmazó lelkének a hatására, hogy megtérjen. Hogy fölfogja azt, hogy az az Isten, aki teremt, akitől minden létező kapja a létét, aki nélkül nincsen emberi lét, és nincsen univerzum, hogy ugyanez az Isten akar vele személyes kapcsolatba, vagy kalandba bocsátkozni. Valójában az emberi szerző szeretné érthetővé és szemléletessé tenni a múltnak az eseményeit, amik ugye a jelen helyzetet megmagyarázzák. De hát ez mindig fontos volt, hogy az olvasó közönséget érdemes lekötni, mert különben ki fogja olvasni azokat az írásokat. De nyilván nem egy ilyen fantasztikumról van szó, meg kitalációról, hanem egy hívő embernek az okkereső, illetve a hogyan kérdésére adott isteni sugalmazó válaszról. Vagyis más szóval azt is mondhatnám, hogy amit rögzít az őstörténet az az, hogy Isten azt közli, hogy mi lesz, vagy mi volt, természetesen az őstörténetről van szó, hogy mi volt, de nem az, hogy hogyan volt. A hogyanra, ahogy már mondtam a természettudományok kapcsán is, hogy valójában nem egy természettudományos folyóiratnak a cikkeit olvassuk a teremtés történetben, tehát nem lehet elvárni tőle, hogy a mostani természettudományos világképnek a magyarázata alapján adja meg a világnak az eredetét, és a benne az embernek az eredetét. Nem tényszerű adatokat akar bővíteni az őstörténet, hogy még egyszer mondom, ez nagyon furcsa nekünk, ilyen mérnöki, nyugati kultúrában élőknek, hogy nem adatokat akar szolgáltatni, nem információkat akar bővíteni, hanem a már meglévő jelen adottságok belátására és mélyebb összefüggéseinek a megismerésére akar elvezetni. Ezt úgy mondjuk magyarul, hogy hitre akar elvezetni. A eciológia, vagyis ez az okkeresőkutatás, mégis kimondtam, amit nem akartam, amit a teológia így nevez, hogy eciológia okkeresőkutatás, hogy keressük a múltban azt az okot, ami a jelen helyzetet megmagyarázza. Valójában ez már ott volt a mítoszoknak is a vonásai között. Hát nyilván egy mítosz is erre vállalkozott, amikor a világ eredetét, az ember eredetét, vagy az emberiség eredetét, sőt a mitológia az Isteneknek az eredetét is akarta kutatni, és kutatja. És mindehhez képeket, meg képszerű kifejezéseket használ. Ehhez tudni kell még azt is, hogy az a keleti világ, amely kicsit idegen nekünk, mindig képekben és hasonlatokban gondolkodik. Nem véletlen majd az, hogy az Új Szövetségben is Jézus rendszerint példabeszédekben beszél, képeket használ. Ő is egy keleti kultúrát művel, az arám héber kultúrának a gyermeke volt, és nyilván ezeket felhasználja, hogy az ottani emberek is megértsék, vagy megérkezzen hozzájuk az az Isten üzenet, amit Jézus hirdetett. A kép vagy képszerű kifejezés nem a valóságot jelöli a mitológiában. Nem azt a valóságot, amelytől mint októl a jelen állapot függne. Mert hogy ezeknek a képszerű ábrázolásoknak nincsen tér és idő dimenziója. Mert hogy a mitológiában ezek a képek elszakadnak az időtől, a történelemtől, és elszakadnak a fizikai helyektől is. Ez még majd erre később ki fogok majd térni. A cél az őstörténetben, hogy a történeti eredet feltárásával megértesse az olvasókkal a jelen helyzetüket, az üdvösségre való meghívottságukat. Valójában, ami megkülönbözteti ezt a mitológiai gondolkodásmódot, az eredetkutatás vonalán, az őstörténetnek az eredetkutatásától, az az, hogy az őstörténet az köti mindig a jelenhez ezt az eredetkutatást. A történelembe beleemeli a világ és az ember eredeti, amikor erre kérdez rá, vagy erre figyel oda. A Szentírás magyarázatnak a feladatát látjuk ezen a dián. Valójában a bibliai szerző, amikor a múlt eseményeit elbeszéli, akkor felhasználjuk, már említettem többször, a Koránnak azokat az adottságait, amit akár az irodalom, akár a mitológiai források felkínáltak. És ezt felhasználta az őstörténetnek, vagyis a teremtés történeteknek is az emberi szerzője, felhasználta az ókori keletnek azokat a közös hagyományait, a gondolkodásokat, azokat a képszerű irodalmi forrásait, amit aztán a szent szövegekbe ő bedolgozott. Majd ennek a technikájáról, meg hogy erről mit gondol az akár az egyházban, a kereszténység ezt hogyan közelíti meg, erről még majd fogok beszélni, erre ki szeretnék még térni. A Szentírás magyarázatnak tehát az volna a feladata, hogy az őstörténetben meghatározza, hogy mi az a tényszerű dolog, amit a Biblia szerzője, emberi szerzője a múltból közölni akar. És mi az a keret, amit mindehhez felhasznál segítségképpen mankóként. A bibliai szerző, amikor a szemléltetés eszközeit használja, tehát amikor válogat az ókori keletnek a mitológikus forrásaiból és hagyományaiból, akkor őt vezeti a sugalmazó Szentlélek. Vagyis nem egyszerűen arról van szó, hogy szimpátia alapján egyszerű, hát hogy egyik történet jobban bejön neki, nem ez alapján válogatja meg ezeket a képeket és eszközöket, hanem mindig az Isten sugalmazó lelke vezeti ebben. Vagyis nem lehet azt mondani, hogy bár megjelenik a teremtés történetben egy mitológiai forrásokból és hagyományokból kimutathatóan oda kötődő elem, nem lehet azt mondani, hogy ettől ez egy emberi tákolmány, vagy egy emberi fogalmazvány. Vagyis arról van szó, hogy aki hittel, akár a zsidóság és a kereszténység is, hittel közelíti meg ezeket a szövegeket, azok úgy közelítik meg, hogy ez mindez az üdvösségünk érdekében közölt igazság. akár a keretet, a formát, a képet értjük alatt, akár a tartalmat. Vagyis azt kell kimondani, hogy az isteni sugalmazás az nem csak a konkrétan azokra az isteni üzenetekre vonatkozik, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy így szól az Úr kettős pont idézőjel, hanem azokra a részekre is vonatkozik természetesen a sugalmazás, amikor képeket használ, tehát a teljes bibliai szövegre kiterjed. A mitológia. Itt látjuk a mitológiának az eredetét, vagy etimológiáját. A mitosz valójában, ilyen mitológia két szóból áll, mitosz és logosz, vagyis a legendáknak és a történeteknek a továbbadását, áthagyományozását értjük rajta. Vagyis olyan történetek, amit egy meghatározott vallási közeg, vagy úgy is mondhatnánk egy kultúra, igaznak ismert el, igaznak fogadott el és hittel közelített meg, és bennük valami természet fölötti is tapasztaltak. E történeteknek a célja az, hogy magyarázatot adjanak az egész univerzum eredetére, az emberiség eredetére, és a mitológiának az is feladata, hogy az Istenek eredetét is keresse, kutassa. Itt látjuk a mitológikus gondolkodásnak a fő jellegzetességeit, amik döntően különböznek az őstörténet eredetkutatásától. És valójában ezeket azért is gyűjtöttem itt ilyen pontokba, hogy lássuk azokat a nagyon markáns különbségeket, amik gyakorlatilag egészen más műfajt jelentenek az eredetkutatásban. Tehát más értünk a mitológikus eredetkutatás alatt, és más értünk a bibliai őstörténet eredetkutatás alatt. Egyébként egy olyan téma, ami minden kultúrát megmozgatott, tehát azért ne korlátozódjunk csak a ókori keletnek a mitológiáira, mert azért afrikai kultúrákban is, sőt amerikai ősi kultúrákban ősi mitológiákat is ismerünk. Csak azért mondom, hogy mi hagyományosan rendszerint a Biblia könyvei, főleg a teremtés könyve előtti mitológiákra gondolunk, vagy legalábbis ezen könyvekkel párhuzamosan az emberiség által produkált mitológiákat látjuk. Tehát, hogy ennél gazdagabb a kör, amiben mozgunk, amikor mitológiákról beszélünk. A mítoszoknak a szereplői, azok úgy is mondhatnám, hogy félistenek, félemberek, ugye szándékosan akarom kerülni azt a kifejezést, hogy istenemberek, mert ezt a kereszténység, ezt Isten ember kifejezést, mint hitvallás Jézus Krisztusra értelmezi. De ezt a fájlt most nem nyitjuk meg, mert itt mennénk egy másik irányba. Csak ezt akarom mondani, igyekszem, hogy következetesen, hogyha nem így van, akkor ez csak a fáradtságnak a jele, és nem azért, mert így mondom, tehát most még tudom, mit mondod, hogy fél istenek és fél emberekről van szó, tehát ez egy döntően és markánsan különbözik attól, amit a kereszténység istenember fogalmában, Jézus istenemberségéről állít. Szóval ezek a fél istenek, a mítoszoknak a szereplői, vagy másképpen istenek, ezek a természetnek sokszor a megszemélyesített erői. Szél, tenger, aztán levegő, nap, halál, élet, születés, termékenység, ezeknek mind saját isteni, vagy megistenített formában őket imádták. Vagy, hát, hogyha lesz idő, akkor kitérünk a görög mítoszokra, meg mitológiára, mert az azért izgalmas, mert ott hát egy ilyen, ott a görög kultúrának egy nagy ügyeskedését tapasztalhatjuk, hogy az istenekkel való kapcsolatot, ugye arra használta a görög kultúra embere, hogy megnyeri az isteneknek a szimpátiáját. Egyébként mondom ezt, hogy ez egy zsigerien emberi reakció, tehát ez a kereszténységben is kísért, meg a zsidó vallásban is, hogy Istent arra használjuk, hogy menedzselje a mi ötleteinket, tehát hogy megnyerni az ő szimpátiáját, és gyakorlatilag arra, hogy a mi kis szekerünket tolja, meg rendületet adjon. Ez már a görög mitológiáknál is megvolt. A mítosz gyakorlatilag a egyik jellegzetes vonás, hogy nem különbözteti meg Istent a világtól. Nem tud különbséget tenni Isten világ fölötti léte és a világban való léte között, amire viszont az őstörténet gyönyörű példát szolgáltat, hogy egyszerre meg bemutatja az Isten, mint transzcendens, vagyis világ feletti létező, és bemutatja úgy, mint ami közel van az emberhez, mint olyan valakit, aki párbeszédet, szövetséget kezd, és bonyolódik az emberrel. Szóval ez egy különleges vonása a mitológiáknak, hogy nincsen a világfelettiség és a világban való lét között különbség. Éppen ezért sokszor összekeveredik a kozmogónia, vagyis a világ eredetének a keresés a mitológiában, és az istenek eredetének a keresése. Mert hogyha nincs különbség a világ meg az istenek között, akkor amikor az eredetet keresik, akkor sincs különbség. Tehát sokszor a világ eredetének keresés, az istenek eredetének a keresése. A másik jellegzetesség, hogy a mitológiának ciklikus az időszemléleten. Hát itt egy nagy fájlt meg lehetne nyitani, éppen másfél héttel ezelőtt hallgattam Csolnoki professzornak az előadását éppen itt az egyetemen, egy szakkollégium névadója kapcsán, és ő a folyóközi ókori kelet kultúrájáról beszélt, hát óriási előadás volt, egyébként csak egy részlete volt, és megemlítette nagyon aprólékosan és részletesen, hogy miképpen alakul ki a mért idő ezen kultúrákban megfigyeléshez kötődik, tehát ő megnézték azt, hogy például Nílus az melyik hónapokban miképpen és hogyan viselkedik, aztán az árnyékból következtettek a nap bizonyos mozgásáért, ami összefügg nyilván a Földnek a mozgásával. Tehát lassan-lassan, hosszú évek alatt, nagy-nagy türelemmel kidolgozták aztán a napórát, és egyszerűen elkezdték mérni az időt. Ez nekünk azért olyan elképzelhetetlen, mert ugye itt a karúr a kezünkön, és hát a mért idő az gyakorlatilag olyan természetesnek tűnik, mint amilyen nem volt az akkori kultúránkban. Szóval a mítosz pontosan ebből a megfigyelésből, hogy a természet ciklikusan visszatér az őszt, a tél, majd a tavasz és a nyár követi, aztán újra ez folytatódik, a Nílus áradását követi egy aszályosabb időszak, aztán ez újra változik, és újra kiszámítható módon, mérhető módon ezek visszatérnek. Hát a mitológia embere is, a mitikusok is, hát így képzelték el, hogy akkor az istenek és a világ és az emberiségnek az eredete is bizony, amikor idő vonatkozásában, időfaktorban gondolják el, akkor ez is egy ciklikus. Hát ez nagyon is más az őstörténet kapcsán, mert az őstörténet az kötődik a történelemhez, az emberi történelemhez. Ezt már többször mondtam, hogy ugye az a 11. fejezettel fejeződik be az őstörténet, és a 12-kel elkezdődik Ábrahám történetével a választott népnek a sztoria a Teremtés könyvében. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy konkrét történelmi személyhez és nemzetségtáblákhoz köti az őstörténetet a bibliai könyv szerzője, nem hagyja fenn a történelem fölötti zónában. Aztán a másik fontos különbség, hogy a mítoszoknak valójában mindig kultikus és gyakorlati célja is van. Vagyis ezekről az istenekkel, hogy már említettem a görög mitológiában, különösen is jó volt jó kapcsolatot ápolni, hogy megnyerhesse az ember az ő szimpátiájukat, rokon szemüket. Néha ez elment a lerészegedésig, vagy éppen termékenységi rítusokig, vagy kultuszokig. Lehetne itt vég nélkül sorolni a nagy görög misztérium vallásoknak az elemei, amik mindig valami mitológikus hagyományra építettek. És ezeknek az ünnepeknek ugye voltak olyan istenként tisztelt elemei, amivel az ember egy közös drámát játszott el. Ugye még lehetne beszélni a görög drámáról is, de az is elvezetne most a témáktól, úgyhogy nem mennék bele. Tehát arról van igazából szó, hogy itt voltak isteni hősök, és voltak emberi résztvevők, és mindaz, aki részt vett ebben a kultuszban, egyszerűen élte ezt a mitoszt. Vele történt ez a mitosz, ez volt a mitológiának egy másik nagyon jellegzetes vonása. Igen ám, de jött az emberiség szellem történetében a felvilágosodás, és mondhatnám ironikusan a besötétedés, amikor is a mitoszt és a mitikusát az igazsággal a legteljesebben szembeállította. Vagyis a felvilágosodás a mitoszt és a ezeknek az ókori kelet kultúráinak a eredet kutatását egyszerűen a mesék szférájába és a kisgyermekeknek fenntartott irodalmi alkotásoknak a szférájába sorolta. A keresztény ember és a kereszténység az mindig tisztelettel nézte ezeket a mitológiákat, mert benne mindig egy embernek, egy igényes embernek a gondolkodása rögzített, vagy azt érjük tetten, hogy gondolkodik az ember, érdekli az, hogy miért itt él, meg hogy miért nem pár ezer évvel korábban él, és miért éppen abban annak a családnak a tagja, aminek. Most néztem az órára, hát akkor egy nagyot lépünk. Amikor az őstörténetet igyekeztem így párhuzamba állítani a mitológiának a vonásaival, akkor már említettem, hogy egy közös hagyomány kincsből, kultúrából vagy forrásból dolgozik a Bibliának az emberi szerzője, de mindig úgy dolgozik, hogy azt az Isten hitnek a fényébe állítja bele azokat a hagyományokat, azokat az irodalmi formákat és alkotásokat, amik a keze ügyébe kerültek. Most egész röviden csak muszáj lesz a papírral jobban rögzülnöm, mert akkor itt reggelik, sajnos itt akkor elkezdett beszélni. Szóval a világ is eredet magyarázat ókori keleten megtalált tanúi, vagy hát ismert tanúiról szeretni pár szót szólni. Az egyik az az Enumeris eposz, aztán az egyiptomi kozmogóniák és a memphiszi teológia, de egészen röviden fogok csak ezekről szólni. Senki ne jegyen meg. Ez az Enumeris, hogy el tudjuk helyezni, ez Krisztus előtti 12. század, tehát még 600 évvel az őstörténet előtt, ami a teremtés történetet rögzíti, tehát ugye arról, amikor már elmondtam, ez a babiloni fogság idején keletkezett, az első teremtés történet, tehát ahhoz képest jóval még 600 évvel korábban keletkezett. És tulajdonképpen ez nem is egy ilyen teremtés mítosz, hanem Babilon város istenének, akit Marduknak neveztek és tiszteltek, ennek az istenségnek, hogy a város panteonjában a főhelyet megkapja, vagy a panteon urává emelkedjen, ennek a történetét beszéli el ez az eposz, tehát nem kifejezetten egy teremtés mítosz. És csak hogy egy pár ilyen kis szemelvényt, hogy mennyire hasonlít elemeiben az ős történethez, de mégis, amikor mint kinyilatkozott olvasmányt vesszük a kezünkbe a Bibliát, mégis teljesen más az említett szempontok miatt, ahogy összehasonlítottam a mítoszt és az ős történetet. Ezt olvassuk az Enumeris-ben. Amikor fönn az íg nevetlen és alant a föld szintazonkép, nem volt semmi sem, minden dolgok teremtő atya, és Tiamát ősanyák még vizeikkel összemosódtak. Nem volt száraz föld se, láb se, és egyike sem az isteneknek. Akkor Apszu és Tiamát, akkor isteneket nemzettek és szültek. Vagyis, nagyon érdekes, egy ős káoszról beszél ez az első ős teremtés történet előtt 600 évvel keletkezett Enumeris, egy őskáoszról beszélt, szintén ugyanaz az őskáosz, amit a bibliai szerzőtől is ismerünk, emberi szerzőtől, ami megjelenik, hogy a sötétség volt a mélységek fölött, és ez a tóva bog, amiről múltkor már volt szó, tehát ez a kaotikus állapot, aminek az ellenpontja a rend, a rendezettség, a káosznak a kozmosz az ellenpontja. Aztán ugye elkezdődik ebben az Enumerisben mindenféle vizeknek a keveredése, ami mindig istenségekhez kötődik, és itt jegyzem meg, hogy az a szó, amit használ a vizek szétválasztásánál az őstörténet, az ennek az Enumeris eposznak az Isten neve, Tiamat Isten neve, ez szerepel a héber szövegben, ez nyilván a magyar szövegben nem jelenik meg, hanem csak úgy olvassuk, hogy Isten szétválasztotta az alsó és a felső vizeket, na most a felső vizeknek a nevét így hívják, hogy Tiamat. Tovább megyünk, és az egyiptomi, ezzel kizsvégeztük az Enumeriszt, és gyorsan az egyiptomi teremtés mítoszoknak van egy közös vonása, hogy a világ létezése előtt szintén az ősvizek és az őstengerek állapotát mutatja be. Viszont itt már megjelenik egy olyan teremtő istenség, aki magát is megteremtette, majd miután testet öltött, Isten csoportokat hoz létre, kilencségnek nevezve azokat. Aztán egy másik egyiptomi teremtés mítoszban azt olvassuk, hogy szavakkal teremt az istenség. Ez is egy olyan elem, ami visszatér az első teremtés történetben, hogy szólt Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. És ez mindig visszatér, így vezeti be a minden teremtés aktust, a bibliai szerzőt, szólt Isten, és lett. Jó, és a Memphiszi teológiát is ilyen gyorsan fogjuk kivégezni. Ez egy Krisztus előtti 700-as évekhez kötődő világ és eredetmagyarázat. Szintén a kimondott szavak azok, amik életet adnak az isteneknek és a teremtett világnak. Valójában az ókori kelet emberének közös kozmológiai világképére és világ tapasztalatára vezethető vissza az, hogy bizonyos elemek megjelennek, akár Egyiptomban, akár Babilonban, Mezopotámiában, és megjelenik Izrael monoteista hitében is, mert hogy ezen forrásokból kiindulva értelmezte a világ eredetét és miben létét a bibliai emberi szerző is. Azonban ez mindig az Isten hit, a teremtés hitének a fényében tette az a szerző, aki Izrael népének gyermeke volt. Hát itt lehetne beszélni az ember teremtéséről is. Egész röviden csak annyit mondok, hogy Egyiptomban voltak olyan ember eredetére vonatkozó írások, ilyen a Amenemope tanításom, amiben azt írja, hogy az ember agyag és szalma, Isten az ő teremtője. Vagy az Enuma Elisben a Marduk a legyőzött kingunak a véréből gyúrja és a földporából meg az embert. Ez is egy ismerő gondolat, majd a következő előadásban erre kitérünk, az ember teremtése és bűnbeesése kapcsán, mit is jelent a kinyilatkoztatás fényében az, hogy földtől, a földporából alkottunk. Aztán egy jól ismert Gilgames eposz, ez pedig Krisztus előtti 650 körüli évekre tehető a keletkezése, szintén az embert arról istennő agyagból formázta. Jó, ezeket most megkímélném a kedves hallgatóságot, hogy további részletekbe menjek. Inkább egy-két summázó gondolat, és úgy rákanyarodnék a célra egyenesre. A mítosz értelmezés, a mítoszok és a Biblia kapcsolatának értékessége, a értékelése nagy változatosságot mutat egyébként a Bibliával foglalkozóknak a körében. Én csak kettőre szeretnék hivatkozni. A Ószövetség teológiában elmélyült Gerhard von Rahlra és Hans-Peter Müllerre. Két ellentétes pólus, és akkor elhelyezem az katolikus egyház véleményét a kettő között majd. Szóval egész röviden Gerhard von Rahl a bibliai szövegeket meghatározó Izraelnek a Jahve hitéből, teremtő egyisten hitéből és tapasztalatából, mint sajátos történelem szemléletből vezeti le. Tehát ezek a, számára ezek a mitológiai elemek és források, ami tetten érhetők az teremtés történetnek egyes verseiben, ezeket ő úgy látja, mint Izrael teremtőjébe, egyistenébe vetett hitének abból forrásozó látásmódot. Magyarul ezek már behelyezve a bibliai kinyilatkoztatott szövegben, ezek már nem a mitológiának, a ciklikus időszemléletének a síkján vannak, itt már nem istenekről van szó, meg az ő harcaikról és küzdelmeikről, hanem egy letisztult, egyisten hitben jelennek meg, ahogy múltkor említettem az előző előadásban, például amikor a világító testekről van szó, kis világító, nagy világító, ezek is mind mitológiai istenségek voltak, amit az Isten, a teremtő Isten feldobált az égboltra, még nevet se adott nekik, mert hogy mi ugye napnak hívjuk meg holdnak, de hogy ez is egy ilyen mítosztalanítás a bibliai emberi, bibliának emberi szerzője részéről az, hogy nem ad nekik még tulajdonnevet sem. Persze a héber szövegben azért tetten érhető, hogy ez egyébként a, csak görög fordításba veszik el ez a tulajdonnév, hogy ez valami mitológiához köthető istenség. Vagyis ez a Gerhard von Rahrnak a kulcsa, ez a mitosztalanítás, egyébként ez más protestáns teológusnál, Rudolf Bultmannál is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy az eredeti jelentés tartalma megváltozik annak a történetnek, amit beépít az ős történetbe a Biblia emberi szerzője. Már nem a mitológia kontextusában van, hanem egy Isten hitnek a fényében jelenik meg. Na most ez a Hans Peter Müller, akitől azért egy komoly távolságot fogunk felvenni, ő pedig azt mondja, hogy hát ezek csak a szavakkal való ilyen kis olcsó játékok, mert hogy itt nem arról van szó, hogy mitosztalanítunk, hanem átmitizálunk, vagyis arról van szó, hogy kétfajta mítosz van. Van egy olyan mítosz, ami a természethez kötődik, ez a ciklikusság, amit megfigyelünk, és azt mondjuk van egy történeti mítosz, amin pedig a Bibliában érhető tetten. Szóval magunk részéről azt mondjuk, nincs igaz a Hans Peter Müllernek. Hát most már csak pár szót fog szólni, kép is elsötétedett és elhomályosult. Az a szó, amire igyekezett ez a dia fókuszálni, ez egy Isten név, Elohim, a zsidó Bibliában olvasható, a héber szentírásban, és erről szeretnék egy kicsit még beszélni. Ezt ritkán szoktuk szóvá tenni, hogy az első teremtés történetben valójában, ugye magyar fordításban ezek nem jönnek ki, azért is mondom, hogy kis izgalmakat és ilyen kuriózumokat csemegészünk ezen az estén, hogy ez az Elohim, ez egy többes számú istennév. Milyen meghökkentő. A teremtés történetben, az első teremtés történetben egy többes számban lévő, magyarul azt is jelentett, hogy istenek. Csak hogy abból derül ki, hogy itt nem istenekről van szó, hogy mindig egyes száma állítmánya van. Tehát majdnem olyan, mint hogy egy helyesírási hiba lenne, de mégsem. Mert egy nagyon tudatos szerkesztés van mögötte, mégpedig az, hogy aki a teremtés történetet olvassa, az tudja, hogy, mert hogy ez az Isten, istenség, istenek, istenségeknek a fogalma, hogy hát itt valami sokkal nagyobb van szó, róval van szó, mert itt már nem többes számban teremtenek, meg nem többes számban nevezik el az égitesteket, hanem bár többes számú alak, de egyes számú állítmány, magyarul emögött egy olyan Isten hit van, hogy amiben az fejeződik ki, hogy gyakorlatilag legyőzi ezt a politeizmust az egy istenét, és ez az egyik jele a zsidó Bibliában, ez az Isten név. Egyébként, hogyha már itt vagyunk, egy érdekes, és szerintem mindannyiunk számára ismerős gondolat, vagy nem biztos, hogy ismerős, néha meg szoktak keresni bennünket a háztartásban ügynökök és vallásos csoportokhoz tartozó személyek is. Ezt majd mindjárt értelmezem, ne tessenek mögérnézni, meg ilyennek. Szóval megjelennek, általában ketten szoktak menni, Jehova tanúinak hívják őket, és van egy szent tetragram, amit ott felül látunk, az a négy jel, azért is tetragramnak hívják, ez a zsidó Bibliában az Istennek a neve. Úgy mondjuk azt, hogy Jahve, ezt egy zsidó ember soha nem mondhatta ki, csak egy évben egyszer a főpap a szentében. Magyarul azért, hogy még véletlenül sem mondják ki, az történt, hogy ezen betű alá, hogy a négy másolhangzó alá, mert hogy nem használtak kezdetben a zsidók magánhangzókat, csak másolhangzókat, ezen négy másolhangzó alá, hogy nehogy rosszul ejtsék ki, tehát nehogy valaki véletlenül akkor a lendülettel olvas, hogy kimondja egy Jahve, mert az egy óriási bűn volt, azt kellett olvasni, hogy Adonai, vagy Eloah, vagy El Shaddai. És aki azt olvasta ezen betűk alá, hogy Eloha, és mondjuk nem ért a héber történelemhez és ezen irodalmi gyökerekhez, az, hogy, tehát ugye ezt csak a főpap olvashatta ki, hogy Jahve, ezt senki más nem olvashatta ki. Minden más tekercset, bibliai tekercset olvasott, csak annyit olvashatott, hogy Adonai, vagy Eloha. És aki azt olvasta tévedésből, hogy a Jahvet és az Elohát összeolvasva, hogy Jehova. Tehát ez egy olvasási hiba konkrétan. És erre egy közösség is épült, ezt csak azért mondom el. Ennek van egy kedves története Budapesten a keleti pályaudvaron, két néni éppen biblikum szigorlatra készültem, ez még azért hozzátartozik a táskámba, Szent Mártonnapra jöttem haza szombathelyre, és utána volt egyből a biblikum szigorlat, hoztam a Héber Bibliát is, mert hogy az is kellett hozzá, és akkor a nénik mondták, hogy én rosszul tudom az Isten nevét, mert ugye mondták, hogy ők Jehovák, és hogy én egyébként nem jól tudom az Isten nevét, és hát hogy fontos volna megtanulnom, és hát én mondani másképpen tudom, hogy ők azt nem hiszik el, és akkor hát előbb éppen nálam volt, de tényleg ez véletlenszerűen, mert hogy a szigorlatra készültem a zsidó szentírás, és próbáltam elmagyarázni nekik. Döbbenet volt. Hát jó, befejezem, mert hogy most már elég sokat beszéltem, de hát a felét sem mondtam el, mint amit szerettem volna. Azt szeretném megkérdezni, hogy valakibe szólult-e valami kérdés, hozzászólás, nyugodtan. Egyébként, míg gondolkodnak a kérdésem, az jutott eszembe, hogy milyen szép volna a következő szemeszterben, következő fél évben, természetesen folytatni fogjuk ezeket az előadásokat, és hát megnéznénk az őstörténetnek teremtés könyvének az ellenpontját, vagyis a végső dolgokkal foglalkozó bibliai könyveket, és az ezekhez kötődő keresztény tanítást. Ezek elég izgalmasak, mert hogy ezek a hétköznapjainkat is eléggé érintik meg, hát ezektől szoktunk félni, és egyébként egzisztenciálisan is nyomot hagy bennünk. Meg hát egy idő után meg is jelennek ennek jelei rajtunk, hogy hát lesz végidő a mi életünkben, és de hát nem vagyunk ünneplontóak, mert mindenki tudja, mire gondolunk. Addig iszom, hogy itt gondolom. Vagy mindent elmondtam. Ezt még mind szeretném volna elmondani. De ez a lemondás úgyis most átlátom. Igen, elcsendesülés ideje. Jó, akkor arra gondoltam, ilyen merészet gondoltam most, hogy van itt egy adventi koszorú, és ugye elkezdtük advent idejét, itt az egyetemen is pénteken volt egy adventi koszorú megáldás, aztán szombaton este a főtéren, ott hát én kisebb körben vagyok, ezzel el tudom mondani, hogy kicsit zavarba kerültem, mert kiderült, hogy nincs is koszorú, én meg megáldani mentem a koszorút. Úgyhogy a liturgia szövegét át kellett egy kicsit alakítani, mert közben nem volt mit megáldani, ugyanis. Ha valaki a főtéren jár, látja, hogy csak gyertyák vannak idén. Hát szegényes látszik, hogy most válság van. De négy gyertya megvan. Jó, akkor arra gondoltam, meggyújtanám ezt az adventi koszorút, és csak egy egészen rövid gondolattal, meg egy imával bezárnák, és utána már visszaadom az, hogy akkor van minden. És a Szentlélek nevében. Ilyenkor átvendben milliószor halljuk, hogy ugye elcsendesedés, felébredünk az álomból, meg jön az eljövendő, érkezőben van, és hogy Ez mindig fontos, hogy ha mozdulatlanul hagy minket, akkor nem arról van szó, hogy aki érkezik, az hibázott el valamit, hanem aki fogadta, tehát a hiba az ön készülékében van, úgyis mondhatnám, hogyha nem történik semmi, vagy mozdulatlanul hagy minket. Egyébként ebben is van egyfajta ciklikusság, de más, mint a mitológiáé, mert hogy ez egy spirális, úgy is mondhatnám, hogy egyre inkább a középpont fele tartó ciklikusság. Ez azt is jelenti, hogy a egyházi ünnepek azért is térhetnek vissza, hogy több gazdagságot hozzanak, elmélyítsenek minket, vagy az Isten kapcsolatunkat kicsit megedzik. Mert hogy ugye hajlamosak vagyunk, hogy belefeledkezünk az itt létben, meg belefeledkezünk a pillanatban, leginkább önmagunkban. Egy rövid vers részletet szeretnék felolvasni, és akkor egy imádról befejezzük. Rónai György jelenlét. Nézz föl az égre, ott van felhők és csillagok közt. Pillancs körül a földön, ott van fűben, virágban, állatok ámuló szemében, emberek arcán. Ás le a föld alá, csontokból és kövületekből, szándékainak lábnyoma terent feléd. Mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Szóval erről van szó, hogy mindenben látható, és közelít, és találkozhatunk vele. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt, és reményben, bizalommal várhatjuk fiadat, ami üdvözítőnket. Add, hogy advent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Készítsd elő a szívünket az ő születésének megünneplésére, és add, hogy egykor színről színre láthassuk fiadat, akit kegyelem és igazság tölt el, aki veled így is uralkodik, Isten mindörökkön örökké. Az Atya, Fiú és Szentlélek néven.
Azt gondolom, nehéz ezek után szólni, úgyhogy nem is szeretnék sokat, csak néhány gondolatot. Tehát hallottunk itt a mitológiai eredet történet és a bibliai ős történet eredet története közötti eltérésekről. Köszönjük ennek a témának a részletes kifejtését. Hallottunk a múlt emberének okkereséséről. Azt gondolom, hogy ez az okkeresés, ha más nem is, illetve rengeteg dolog, de ha csak itt a mai estéből ezt az okkeresést ragadjuk ki, akkor is ez egy komoly kapcsolódási pont, hiszen mindannyiunknak jöri ezekkel az okkeresésekkel. Telnek akár a legföldhöz ragadtabb dolgokra, akár a sokkal elvontabb dolgokra gondolva is. Köszönjük még egyszer az Atya előadását, és kérjük, hogy ezt a gondolkodást, együtt gondolkodást folytassuk együtt december 12-én, ugyanígy este 6 órakor, az ember teremtéséről és bűnbeeséséről. Szép estét kívánok!
Köszönöm. Valami még eszembe jutott, hogy ez még a következő előadásra vonatkozik december 12-re, hogy utána egy kis meglepetést szeretnénk, hogyha eljönnek, érdemes eljönni, mert lesz egy kis meglepetés. Ez a csel. És lehet, hogy nem is ezen a helyszínen leszünk, lehet, hogy még családiasabb helyen. És hát szeretném, hogyha ezt a hívást elfogadnánk, akkor is, hogy majd egy rövid kis adventi gondolattal és imádsággal fogjuk befejezni. Amit most itt látnak, de nagyon apró, mert valószínűleg nem látnak, vagy felülről nem, hogy december 7-én dr. Veres András püspök atya az egyetemi lelkészséget megáldja. Ez egy fontos ünnepség az egyetem történetében is, és akik ráérnek, idejük van, kedvük van, energiájuk van, szeretettel várjuk őket december 7-én szerdán 11:30-kor itt az A-épületnek, ez nem az A-épület, hanem az A-épületben a második emeleten a lelkészség terménél. Szép zene is lesz egyébként, meg egy liszt konferencia is kapcsolódik hozzá. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek szép estét és szép adventet!